Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele 4. fejezetéből olvasom. Az Efézusi levél 4. fejezetének 17-től a 24. versig terjedő szakaszából így szól hozzánk Isten igéje. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak téveigésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle tisztátalan tevékenységre vetemettek nyereségvágyukban. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust, ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az megvalósult Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való embert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Isten áldása legyen az igének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Most fennállva imádkozzunk ezért. Urunk Istenünk, megvalljuk neked azt, hogy valóban te vagy a mi oltalmunk, te vagy a mi erősségünk. Hozzád fordulhatunk mindig, mert te valóban biztos segítség vagy a nyomorúságban, hogy nem kell félnünk, még akkor se, ahogy az igében olvassuk, még akkor se, hogyha a hegyek a tengerbe esnek, akkor se, hogyha minden összeomlik körülöttünk. Köszönjük neked, hogy olyan Istenünk lehet, hogy te mindig velünk vagy, minden helyzetünkben, és a te kezedben van az életünk. Ahogy egy szép énekünkben mondhatjuk, Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok, úgyá így teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. És azt is imádkozzuk ebben az énekben, hogy Atyám, két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozod, tudom, meg azt is énekelhetjük, hogy Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. És ezért mondhatjuk mindannyian személyesen ennek az Istennek, a mi Atyánknak, tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban, rejtsd el sorsomat. Urunk, ide jöttünk most hozzád, hozzád a mi Atyánkhoz. Eljöttünk a te templomodba, eljöttünk a te szentjeidnek, a te gyülekezetednek a közösségébe. És azt énekeltük az előbb, hogy én bejöttünk nagy örömmel, de vannak közöttünk, akik nem nagy örömmel jöttek be a te házadba, a te hajlékodba, a te szentjeidnek a közösségébe, mert fájdalmat hordoznak, mert gyász hordoznak. Így imádkozunk most a gyászoló családért, akik elvesztették azt, akit szerettek, azt, aki olyan sokáig meghatározta az életüket. Kérünk, hogy szólítsd meg őket is. Kérünk, hogy vigasztald meg őket, adj nekik erőt. Akkor, amikor az emberi szavaknak már nincs ereje, akkor te szólítsd meg őket, mert ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Így adj nekik erőt, és adj mindannyiunknak, add mindazt, amire szükségünk van. Bátorítást, biztatást, megerősítést abban, amiben tudunk, gyakorlati útmutatást az életünkre. De elsősorban és mindenek előtt mindannyiunknak add meg a veled való áldott közösséget ezen a mai napon is. Amen. Igehirdetésre készülve már megkezdett 162. énekünk 7. versét énekeljük. A 162. énekünk 7. verse így kezdődik: Prédikált a szent igédet, felséges Isten. ige, amely alapján Isten üzenetét a mai vasárnapon az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom, írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelében, a római levél 12. fejezetének első és második versében a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. A bibliaolvasó kalauzunk szerint az előttünk álló hét első napjaiban olvashatjuk majd ezt az igét. Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében a 12. fejezettel egy új szakasz kezdődik el. Az első 11 fejezetben úgy mondhatjuk, hogy Pál apostol az alapokról beszélt. És most ezután a következő szakaszban pedig arról fog szólni, hogy erre az alapra mit lehet, mit kell felépítenünk. Eddig elmondta Pál Istennek azt a mérhetetlen kegyelmét, azt a hatalmas irgalmát, amivel lehajol a bűnös emberhez, a tőle elszakadt emberhez, lehajol hozzánk, halálba adja egyszülött fiát, azért, hogy minket igaznak nyilvánítson, hogy minket megigazítson. Olvashattunk arról, hogy az Isten az ő irgalmából elküldi az ő szent lelkét, és gyermekeivé teszi azokat, mindazokat, akik hisznek benne. Az igaz ember hitből él. Ez az alap. Ez az alap, amire lehet építeni. Ez az a kőszikla, hogyha Jézus Krisztusnak a példázatánál maradunk, ez az a kőszikla, amire ha az ember építi a házát, akkor jöhetnek viharok, jöhet a szélvihar, az eső, jöhet az árvíz, a ház nem dől össze, hanem megmarad. De az sem mindegy, hogy erre az alapra, erre a kőszikla alapra mit épít az ember. Hogy egy másik helyen írja Pál, nem mindegy, hogy mit építünk erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, vagy pát, vagy szénát, vagy szalmát. És ezért mondja, ezért kéri mindazokat, akik hallgatják őt, akik olvassák ezt az igét, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, és hogy mire kéri őket, röviden úgy lehetne megfogalmazni, hogy arra kér minket, hogy éljünk szent életet. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, éljetek szent életet, ami az Istennek tetsző. Szent életet, és tudjuk, hogy a szent szó azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Ami az övé, ilyen életet éljetek, az Isten irgalmára kérlek. Mert Pál apostol tudja, hogy csak az Isten kegyelme az, ami bennünket ilyen életre, ilyen szent életre indíthat. Az a hála, amit érzünk, amiért mindezekkel megajándékozott bennünket Isten, az ő kegyelméért, hálából élhetünk ilyen szent életet, olyan életet, ami neki tetsző. Ezért hív bennünket erre. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim. És aztán két felszólítást, két kérést olvashatunk az igében, amelyekben Pál apostol a szent életre hív. Ez a két felszólítás így hangzik. Az első, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És a másik kérés, felszólítás pedig ez lesz, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Okos Isten tiszteletként szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul. Sokak számára bizonyára érthetetlen, vagy még inkább nevetséges lehet ez a felszólítás. Oda szánni magamat, odaszánni magamat, hiszen minden arról beszél ezen a világon, hogy ne függ senkitől, ne kötelezd el magad senki és semmi mellett, mert ha így teszel, akkor ki fognak használni. Áldozatul szánni oda magam. Áldozatul, olyan áldozatul, aki önként saját magától adja oda önmagát. Olyan áldozatul, aki önként mond le a saját érdekéről valaki másnak a javára. Az ilyet inkább valeknek nevezik, vagy legalábbis gyengének. És ráadásul az Istennek szánjam oda magam áldozatul. Egy se nem látható, se nem megfogható Istennek, aki vagy van, vagy nincs, ilyen bizonytalanságra nem szabad építeni. Ilyen bizonytalanságba nem szabad az erőnket fecsérelni, hiszen elég nekem mindaz, ami itt van. Van nekem elég gondom, van nekem elég örömöm, elég nekem a föld, nem kell hozzá még az ég is, akár lakik ott valaki, akár nem. Sokan így gondolkoznak. Mi református emberek, Calvin követői pedig úgy gondolkodunk, ugye úgy gondolkodunk, ahogy a nő. Mert neki volt egy jelvénye, és ezen a jelvényen ezt az igét ábrázolta ki. Ennek a hitvallása volt az ő életének a központja. Ezen a jelvényen egy Isten felé nyújtott kéz látható, amely egy égő szívet, mint egy áldozatként ajánl fel az Istennek. Szívemet égő áldozatként az Úrnak szentelem, mondja Calvin. És az előbb igazából rosszul mondtam, mert mi nem Calvin követői vagyunk, nem elsősorban az ő követői vagyunk, hanem Jézus Krisztus követői. Jézus Krisztus követői, mert a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztus követő, Krisztusi ember. Mi hozzá tartozunk és őt követjük. De ez még inkább azt jelenti, amit Calvin vallott. A Heidelbergi K.T. egyik kérdésében ezt teszi fel nekünk, miért hívnak téged Krisztusról kereszténynek? És a válaszban többek között ezt olvassuk, azért, hogy magamat élő hála áldozatként neki adjam. Mit jelent mindez? Mit jelent az, hogy az ember odaadja magát Istennek élő hála áldozatként? Azt jelenti, hogy el kell döntenem, hogy kinek vagy mire szánom oda az életemet. Mert akármennyire is próbál az ember független lenni, tudjuk jól, hogy ez lehetetlen. Ahogyan készültem erre a mai alkalomra, erre az Isten tiszteletre, olvastam egy ige hirdetést, és hadd idézek most ebből az ige hirdetésből egy szakasz szó szerint, mert annyira szépen, annyira pontosan, annyira egyértelműen adja elénk az üzenetet. Neked is, meg neked is el kell döntened, hogy mit akarsz tenni az életeddel, mire akarod végérvényesen elszánni magadat. Nem is olyan könnyű ám ez, mert nagyon sok felől jön az ajánlat. Nagyon sokféle igény van bejelentve az életünkre. Mohó kezek nyúlnak felénk, a legkülönbözőbb hangok hívnak, add nekem a testedet, add nekem a lelkedet, nekem add a gondolataidat, a szeretetedet, nekem add ide az idődet, az erődet, a kezedet, a szívedet, a jelenedet, a jövendődet. Nem könnyű dolog így dönteni. Sokkal könnyebb kétfelé, vagy még sokkal többfelé sántikálni, ide is, oda is, egy kicsit engedni, magunkat szétosztani. De ezt nem lehet sokáig csinálni, mert lehetetlen két úrnak szolgálni. Csak egynek lehet szolgálni. Mered-e vállalni, hogy a sok felé nyúló kéz közül arra az átszegezett kézre bízod magad, abba a véres kézbe teszed le az életedet? Igen, ez a kérdés, ez a nagy kérdés, hogy mered-e vállalni, hogy Jézus Krisztusra bízod az életedet, mert ez azt jelenti, hogy odaszánod neki magad teljesen, mindenestül. Odaadod neki a testedet, a lelkedet. Odaadod neki a saját érdekeidet, elképzeléseidet, vágyaidat, hogy ő kezdjen ezzel valamit, hogy ő használjon téged az ő országa építésében. Ez azt jelenti, hogy ott van bennünk az imádság. Uram, nem azt akarom tenni, amiről én gondolom, hogy jó, hanem azt akarom tenni, amiről Te azt mondod, hogy jó. Uram, nem arra akarok menni, amit én helyes útnak látok, hanem arra akarok menni, amit Te mutatsz nekem útként. Hogy milyen is ez a szent élet, ez az Istennek odaszánt, odaadott élet. Mit jelent az, hogy valaki odaszánja magát mindenestül hálából ennek az Istennek, és vállalja mindazt, ami ezzel jár. Most két példát szeretnék idézni, két ember, két életsorsot, konkrét élettörténetet, amin keresztül bepillantást nyerhetünk ebbe. Bepillantást nyerhetünk abba, hogy mit jelent az, amit Pál egy másik helyen így fogalmaz, adjátok oda a ti tagjaitokat az igazság szolgálatára. Az első ember, akinek az élete példaként állhat előttünk, és útmutatás lehet a számunkra, maga Pál apostol, aki írja ezt a levelet. Pál apostol, aki attól a pillanattól kezdve, hogy találkozott ott a damaszkuszi úton Jézus Krisztussal, odaszánta magát neki, odaadta mindenét, és neki szolgált. Ő a 13. apostol, vagy a legnagyobb apostol, ahogy néhányan mondják róla. Hatalmas szolgálatot végzett az ő ura munkájában. Három missziói úton járt, és ezeken a missziói utakon gyülekezetek sora alakult. Emberek ezrei tértek meg, és aztán az ő levelei során, amiket a Bibliában olvashatunk közvetve, emberek milliói kerülhettek közel az Istenhez. És mindeközben, miközben ezt a szolgálatot végezte, hatalmas megpróbáltatásokon és szenvedéseken keresztül ment Pál. Megkorbácsolták, börtönbe vetették, hajótörés szenvedett többször, egyszer meg is kövezték. Mi késztette őt vajon arra, hogy mégis tovább menjen ezen az úton? Semmi más, mint az, hogy ő az Ura parancsát akarta teljesíteni, annak az Úrnak a parancsát, akinek odaszánta az ő életét. Mi késztette arra, hogy még a börtönben is tudjon énekelni, és énekkel dicsérni az Urat? Az, hogy benne volt az öröm, és benne volt a hála, hogy az az Úr, akit ő szolgál, ő mindenek fölött Úr, a börtön fölött is, a szenvedések fölött is, még a halál fölött is Úr. Pál apostol élete újra és újra megállít és elgondolkoztat engem, hogy hogyan tudta ezt megtenni, és hogy milyen nagy dolog volt, amikor ő nem csak azt mondta, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, hanem ő a börtönben tudta ezt mondani, mert oda szánta az életét ennek az Úrnak. Csak úgy, mint az a másik ember, aki szintén énekelt a börtönben, bár egész más okok miatt került oda, mint Pál. Ennek az embernek a nevét nem tudom. Kortársunk ő, 21. századi keresztény ember. Egy rádióriportban hallottam őt beszélni. Ez a rádióriport egy különleges koncertről tudósított a Váci Székes Egyházból, és azért volt különleges ez a hangverseny, mert a Váci Börtön Fegyháznak a rabjai énekeltek, dicsőítették Isten az énekükkel. És a riporter beszélgetett velük, és az egyikük elmondta, hogy 10 éve van börtönben. Annak idején úgy gondolta, hogy neki jár az, hogy jól éljen, megérdemli azt, hogy jól menjen a dolga, és ezért lopott kocsikat, meg mindenféle más dolgokat, és ezekért a bűncselekményekért, lopásért, meg más bűncselekményekért került börtönbe. Ott a börtönben aztán bekerült a Biblia körbe, és ebben a Biblia körben találkozott Jézus Krisztussal, és elhitte azt, hogy ez a Jézus Krisztus az ő bűneit is megbocsátotta, és hogy új életet lehet kezdeni ezzel a Jézus Krisztussal. Átadta neki az életét, oda szánta magát neki teljesen. És aztán néhány éve egy újabb bűncselekménnyel vádolták meg, amit valóban ő követett el. De lett volna alibije, sőt lett volna olyan is, aki tanúskodik mellette. És ez az ember, ez a fogoly, rab ember sokáig gondolkozott, hogy mit tegyen ebben a helyzetben. Sokáig gondolkozott, imádkozott, tusakodott, és végül arra jutott, hogy bevallja a tettét. Mert ott volt benne az, hogy az élő Isten, az igazság Istenét hazugsággal nem tudja szolgálni. Bevallotta tettét, és még 8 évet kapott. Bolond ez az ember. Úgy gondolom, hogy nem bolond, hanem az ige szavát idézzük, nagyon is okos. Úgy kezdődött ez a szakasz, ez a felszólítás, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő áldozatul Istennek. És az okos szó helyén az eredetiben az a görög szó áll, hogy logikos, logikus. A hívő ember számára az egyetlen észszerű és értelmes Isten tisztelet az, hogyha odaszánom magam hálából Isten kegyelméért neki, áldozatul, olyan áldozatul, ami neki tetszik. A másik felszólítás így hangzik, ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. Igazából ugyanarról van szó, mint az előző gondolatban, választásról, és a választás kapcsán változásról beszél ez az ige is. Ne igazodjatok a világhoz. És ezt azért kell hangsúlyozni, mert az emberben alapvető igény, vele született természettől fogva való hajlam az, hogy másokat utánozzon. Hogy szükségünk van arra, hogy amit látunk, azt kövessük, hogy legyen előttünk követendő, követhető minta, amihez aztán igazodhatunk. Olvastam egy nagyon egyszerű kísérletről, ami ezt nagyon szemléletesen bizonyította. Egy liftbe szálltak be a kísérleti személyek, és ebben a liftben a kísérletbe beavatott emberek voltak, utaztak, akik között minden férfi, aki kalapot viselt, nem a fején hordta a kalapot, hanem levette és a kezében tartotta. És amikor beszállt egy férfi, akinek szintén kalap volt a fején, előbb vagy utóbb, ahogy látta a többieket, maga is levette a kalapot. Miért? A liftben nem illik kalapot hordani, vagy bármi más oka lett volna rá. Az egyedüli oka az volt, hogy a többiek is így tettek. Magamon is megfigyeltem hasonlót, hogyha elgondolkozva állok néha a zebrán, akkor rögtön elindulok, amikor a többiek elindulnak, és meg sem nézem, hogy tényleg zöldre váltott-e a lámpa. Akkor lenne baj, hogyha mondjuk egy öngyilkos jelölt indulna el az éppen közeledő kamion felé, és én ugyanúgy utána mennék. Azt szoktuk mondani a gyerekeknek, azt szoktuk tőlük kérdezni, amikor valamelyik társukat utánozva valami rossz fát tesznek a tűzre, ha a másik a kútba ugrik, te utána ugrasz. Micsoda bölcsesség, micsoda pedagógiai magaslat van ezek mögött, a szavak mögött. Csak az a kérdés, hogy mi, a bölcs felnőttek, vajon nem ugyanígy viselkedünk-e, vajon nem pontosan ugyanezt tesszük-e, nem ugrálunk-e rendszeresen a kútba, csak azért, mert másoktól ugyanezt látjuk. Olyan erős a minta, ami körülöttünk van, hogy szinte lehetetlen nem követni. Azt kell tennünk, amit másoktól látunk. Valóban azt kell tennünk, amit körülöttünk másoktól látunk. Valóban úgy kell dolgoznunk, hogy közben a családunk nem is lát bennünket, csak azért, hogy meglegyen a következő kocsi, vagy meglegyen a következő nyaralásra való. Valóban panaszkodnunk kell mindig, még akkor is, hogyha nincsen rá okunk. Valóban az kell, hogy vezessen a másokkal való kapcsolatunkban, hogy ha te úgy, akkor én is úgy. Milyen jó, hogy Krisztus követő emberekként nem kell így tennünk. És nem kell úgy tennünk, mint sokan, hogy természetesnek veszik mindazt, amit kaptak Istentől, az életüket, az egészségüket. Nem kell, hogy azt mondjuk mindarról, ami jó, hogy nekünk ez jár, és mi ezt megérdemeljük, és nem kell, hogy azt mondjuk mindenről, ami rossz, hogy az Isten miatt rossz. Nem kell a problémáinkat úgy megoldani, hogy a pohár után nyúlunk, vagy más szenvedélybetegségekbe menekülünk. Milyen jó, hogy nem kell követnünk a példákat, mert ez a világ adja elénk a példákat. Adja elénk, és nem is kerülhetjük ki. Éppen most hallottam, hogy manapság már egészen rendszeressé vált az, hogy sokan a benzinkútnál, amikor tankolnak, fizetés nélkül hajtanak el. Ügyelnek arra, hogy azon a bizonyos 20 000 forintos határon belül legyen az összeg, amit most megállapítottak, ami fölött már büntetni lehet elzárással, aki ezt elköveti, letakarják a rendszámot, és a rendőrség nem tehet, de igazából nem is akar tenni semmit, mert nem foglalkozik ezzel. Mikor ezt hallottam, azt gondoltam, hogy ez elképesztő. Milyen emberek vannak? Milyen emberek vannak? És egy hang megszólalt bennem, és azt mondta, hogy hát rendben van igazából minden, mert nekem még soha csak eszembe sem jutott, meg sem fordult a fejemben, hogy én ilyet tegyek, hogy fizetés nélkül menjek el a benzinkúttól. És egy másik hang pedig megszólal bennem, aztán utána, és azt kérdezi, hogy és az sem fordult meg még soha a fejedben, hogy amikor nem kocsival mész, hanem villamossal, hogy ne vegyél jegyet? Nem fordult előed, sőt, meg is tetted már néhányszor. És jön a magyarázkodás, hogy persze, igen, de az egészen más. Az egészen más, és különben is csak egy megállóról van szó. Egészen más. Úgy gondolom, hogy ugyanaz. Mert a lelkület, ami a két cselekedet mögött van, teljesen ugyanaz. Az egyikkel nyerek 300 forintot, a másikkal pedig 20 ezeret, de a lelkemből mind a kettővel elveszítek egy darabot. Igen, mert a két értékrend, a világ értékrendje és az Isten akarata szerint való értékrend, az különbözik egymástól. Az egymásnak az ellentéte. És nincsen kompromisszum. És amikor mi a világ értékrendje szerint teszünk valamit, akkor úgy teszünk, mint az az ember, aki a piros lámpánál elindul, és lelép az útteste a közeledő kamion felé. Az Isten azt mondja, hogy ne tedd, és mi mégis megyünk, és aztán viselnünk kell a következményét. Az Isten azt mondja, hogy ne tedd, mert ha megteszed, akkor meghalsz. Vagy fizikailag is, vagy csak lelkileg, de a halál felé tartasz. És mi sokszor mégis ezt választjuk, és mi sokszor mégis lelépünk a piros lámpánál az úttestre. Nem mindegy, hogy melyik értékrend szerint gondolkozunk. A világ értékrendje szerint, vagy az Isten értékrendje szerint. Nem mindegy, hogy mi alapján gondolkozunk a legfontosabb kérdésekről, az élet értelméről, az élet céljáról, a bűnről, a gonoszról, a családról, a pénzről, és még lehetne sorolni. Az értelmünk megújulására van szükség, és be kell látnunk, hogy magunktól erre mi nem vagyunk képesek. Magunktól nem tudjuk megújítani az értelmünket, mert nem csak azt látjuk, ami körülöttünk van, hanem belénk van ivódva évezredek óta, ott van a génjeinkben, hogy azt tegyük, ami nem tetszik az Istennek. Csak úgy változhat meg az értelmünk, hogyha az Isten igére figyelünk, hogyha kérjük az ő lelkét, hogy töltsön be bennünket, hogy változtasson meg bennünket, hogy újítson meg bennünket. És hogyha engedjük, hogy ez megtörténjen, akkor igaz lesz az is, hogy meg fogjuk tudni ítélni, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Pál apostol kéréseit hallottuk. Szánjátok oda magatokat, és újuljatok meg a ti értelmetekben. De tudjuk, hogy Pálnak a szavai, az ige szavai, azok Jézus Krisztusnak magának a szavai. És Jézus Krisztus, amit mond, az mindig hiteles. Mert ő nem csak beszél, hanem ő meg is éli, amit mond. Amit mond, arra az életével teszi rá a pecsétet. Jézus Krisztus arra hív, hogy szánjuk oda a mi testünket élő és szent áldozatul. Ő mondja ezt, aki a mennyei dicsőséget otthagyva felvette az emberi testet, és aztán feláldozta magát a kereszten áldozatként, szent áldozatként. Jézus Krisztus arra hív, hogy ne igazodjunk a világhoz, hanem újuljunk meg a mi értelmünkben. Ő mondja ezt, aki sohasem arra figyelt, hogy mit mondanak az emberek, hogy mit várnak el tőle az emberek, hanem mindig az ő atyának, Istennek az akaratát figyelt. Jézus Krisztus azt szeretné, hogyha mi keresztény emberek, őt követő emberek egyre inkább hasonlítanánk hozzá, hozzá, akinek a követőinek valljuk magunkat. Ezért hát ne csak a szavainkkal, hanem az életünkkel, az egész életünkkel válaszoljunk neki, amikor hozzánk is odalép, és azt mondja nekünk, jöjj és kövess engem. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy megállhatunk előtted. Megállhatunk előtted így is, még úgy is, hogy tudjuk, hogy sokszor nem tudunk szent életet élni. Sokszor nem tudjuk odaszánni magunkat neked teljesen. Hogy vannak az életünknek olyan területei, amiket nem tudtunk még, vagy talán nem is akartunk igazán odaadni neked. Amit meg akartunk tartani magunknak, mert féltjük, mert nem tudjuk, hogy mi lesz, hogyha kiengedjük a kezünkből. Köszönjük neked, hogy te irgalmas vagy. Hogy a te irgalmad abban is megmutatkozik, hogy olyan nagy türelemmel fordulsz hozzánk. Hogyha velünk tennék ezt, amit mi tesszük veled, akkor már rég ott hagytuk volna azt a másik embert. Te mégis hűséges vagy hozzánk, mégis türelmes vagy, és mégis újra és újra hívsz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy te nem adod fel. Te nem adod fel, amikor rólunk van szó. Amikor mi magunk már feladnánk, te akkor sem adod fel, és újra kinyújtod a kezedet felénk, és újra fel akarsz emelni bennünket. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ilyen Istenünk vagy, és kérünk azért, hogy egyre inkább legyen ott bennünk a hála, és annak a vágya, hogy mi is akarjunk hozzád tartozni, hogy mi is akarjuk, keressük a te akaratodat, amikor nem látjuk, akkor is tőled kérjük, hogy mit tegyünk, hogy merre menjünk. Így kérjük a te áldásodat a mi életünkre, a mi utainkra, a mi gondolatainkra, a mi érzéseinkre. Így legyél velünk az előttünk álló napokban, így őrizd meg bennünket, így őrizd meg a családunkat, mindazokat, akiket szeretünk, akik körülöttünk élnek, és engedd, hogy áldott eszközeikként az életünkkel rád tudjunk mutatni egyre inkább. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra, tudva, hogy az Isten szereti a jókedvű adakozót. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Szabados Gézáné 88 esztendős korában elhunyt testvérünket. Isten vigasztalását kérjük, és az erőt a család számára, minden gyászoló családtag számára, elhunyt szerettükre való emlékezésükben, és kérjük, hogy ő áldja meg ezt az emlékezést. Hirdetem végül, hogy Isten tisztelet után lehetőség van a gyülekezeti teremben a bibliaolvasó kalauzok, illetve a fali naptárak megvásárlására, de nem csak ezeket lehet megvásárolni, mert működik az iratterjesztés szolgálata a múlt héttől kezdve, és szeretettel ajánljuk mindenkinek azokat a könyveket, amiket meg lehet vásárolni, igehirdetés kötetek, evangéliumi könyvek, életrajzi könyvek, gyermekkönyvek, és még igéslapokat is, sőt, most már karácsonyi lapokat is lehet vásárolni. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy Isten tisztelt után itt a gyülekezeti teremben nézzen szét, és a fiatal testvéreink pedig szeretettel várják az érdeklődőket. Isten tiszteletünk végén a 355. énekünk 4. versét énekeljük. 355. dicséretünk 4. verse így kezdődik, hogy így szent példádat követvén éljünk új és szent életet. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki erre elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen.